Itt van Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő velünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Én rád bízom a sorrendet, mert itt találtál valami érdekeset, ami szerintem sokunknak majd izgalmas lesz itt az autóhitelezés az Egyesült Államokban.
Kezdjük azzal.
Mert menet közben találtam egy másik érdekes dolgot.
Igen, töltős dolog is.
Igen,
az, és az engem teljesen meglepett, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók
szerintem
is mit fognak
erre
reagálni.
Is megfogja, igen, reagálni. Mind a kettőre szakítsunk
időt. És hát eredetileg meg a Sánkhelyi autószalonról akartam beszélni, de az jövő héten is abszolút aktuális lesz.
Nem járnak le a szavatosságot.
Meg jövőre is.
Igen, mert ott csak tényleg egy ilyen kis kitérő jegyzetként, ott most láthatjuk először nagy számban azokat a modelleket, amiket európai gyártók úgy alkottak meg, hogy már a helyi partnerek vannak túlsúlyban a kialakítás közben, hogy igen. Nem tudom, hogy jól sikerül.
Nekem legalábbis lejön, mert láttam egy cikket, nem olvastam el csak a címét, hogy valami 40-50 helyi gyártó lesz kint, tehát aki csak a kínai.
Az mindig kint van.
Csak hát az rengeteg.
Csak megfordult a sorrend. Tehát eddig az volt, hogy az európai elmagyarázta a kínainak, igen. Hogy kéne.
Ők meg ott a sarokba elkínaiskodtak.
Igen, most meg az kicsit... van, hogy kedves kínai partnerek, légy szíves, magyarázzátok igen. Már, hogy mi kell az újdonsült kínai autóvásárlónak, mert mi nem értjük.
Igen.
És ebből egyébként már vannak feszkók.
Hát
például az Audinál például már egészen előre haladottak ilyen szempontban. Most már bemutattak egy olyan termékvonalat, amiben már nincsen karika, tehát már azt a logót, amit mi itt Európában ismerünk, meg amit a világ ismer Audiként, azt ők elhagyták. 4 nagy betűvel ki van írva az autóra, hogy Audi, és gyakorlatilag semmi nem német benne, hanem alapvetően egy kis túlzással egy átcímkézett helyi gyártónak az Audi trimre kitalált modellje.
Aha.
Őrölt. És természetesen elektromos. Na, szóval ilyen dolgok lesznek.
Szóval ez volt a téma, amiről nem beszélünk. Amit elhalasztottunk.
Ez csak így ízelítőként.
Ja.
Ez csak így ízelítőként. És akkor hoztam nektek egy olyan sztorit, ami szerintem rettentő érdekes, és mi már elszoktunk tőle, mert hogy Magyarországon ilyesmit már...
Egy pillanatra felvillant Magyarországon, és ez a típusú.
De úgy érzed, nem? Tehát, hogy a 20 évvel ezelőtti sztori az benne van
abszolút
a dologban, amikor Magyarországon ugye nagyon könnyedén megtörténhetett devizahitelezés miatt, hogy az autód értéke és az összeg, amit vissza kell fizetned a banknak, az nagyon nem találkozott egymással. És ezért rettentő sokan ugye nagyon hosszú időn keresztül benne maradtak olyan autóhitelekben, amiket kénytelenek voltak fizetni, mert lezárni nem tudták, ugye nem volt annyi pénzük, hogy lezárják, elhúzták, meg megpróbáltak megegyezni a bankkal, meg ilyesmi,
és így akkor... kénytelenkedett le az autóban, az is benne maradtak.
Persze.
Ugye? De Amerikában ez cipelhető, vihető.
Pontosan. Aha. Tehát nálunk ugye úgy néz ki a dolog, hogy egyfelől most már régóta nagyon szigorú szabályok és keretrendszerek között működik az autófinanszírozás, tehát gyakorlatilag olyan, hogy visszavette autó, vagy nem tudják fizetni típusú autó, marginális. Miközben volt olyan időszak a Magyarországnak, hogy több autót vettek vissza bizonyos években, mint amennyit újonnan adtak.
Uf.
Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fel volt borulva a 2000-es évek közepe felé, vagy vége felé, aztán ugye a válsággal ez brutálisan eltolódott, bepörgött, és hát ennek a maradványait azt több mint 10 éven keresztül szenvedte utána a magyar autópiac. De ez ugye egy devizahiteles kérdés volt alapvetően, és ahogy az elején mondtam, nálunk azért működik máshogy, mert egy hitelt egy autóhoz lehet kötni, tehát nem úgy működik a dolog, hogy van egy hitel összegem, és akkor cserélem alatta azt, ami
igen.
Igazából a fedezet lenne. Amerikában ez is ugye sokkal lazábban működik, de ott nincs ilyen, hogy devizahitel probléma, ott olyan van, hogy szabadrablás gyakorlatilag. Tehát nincs olyasmi, hogy fogyasztói védelem, mert gyakorlatilag azt csinálja veled a bank, amit. Nem is igazán érdekes, hogy mennyibe
véd magad,
kerül.
Legyél okos.
Hát tulajdonképpen, igen, ne legyél hülye. Tehát, hogy
vagy ne legyél hülye.
Ne legyél nagyon tudom. Hülye.
Igen.
De gyakorlatilag az, hogy mennyibe kerül egy autó, az majdnem mindegy, mert hogy mindenki azt nézi, hogy mennyi a havi vagy a heti fizetnivaló adott esetben egy autónál. És hát ezt meg ugye, hát szerintem ti pontosan tudjátok, hogy úgy lehet alakítani, ahogy az ember szeretné.
Uh-huh.
És mivel a bankok figyelembe veszik az aktuális árakat és az aktuális piaci helyzetet is, ezért lehet, hogy van olyan, vagy előfordulhat olyan, hogy bizonyos évben adnak X összeget ugyanarra a konkrét autóra, bizonyos évben meg egy kicsit többet, hogyha közben feljebb ment az autónak az értéke. Ugye ezt láthattuk az előző években. Mindeközben az amerikai fogyasztó, átlagfogyasztó rendelkezésre álló pénzmennyisége az autóra, az egyre csökken, tehát egyre nagyobb részét teszi ki a fizetésének az, hogy tudja fizetni az autót. Lemondani nyilván nem akar arról, amit eddig megszerzett kényelemben, méretben, stb. És ezért elkezdődtek ugye a nagyon szép hosszúra húzott hitelek, mert hogy a havi díj így nagyjából ugyanaz tud maradni. Tehát most ma ott tartunk, hogy ami nálunk ugye hát józan észre belátható módon azért egy kicsit a közröhely tárgya volt, hogy 10 évre vett föl valaki autóhitelt, tehát hogy ez teljes aberráció. Hát bőven a 6 év fölötti szinten vagyunk már Amerikában. És ami a legdurvább, hogy nagyon erősen növekszik, gyakorlatilag negyedévről negyedévre.
De bocsánat, ez csak itt volt vicces, hogy az autóhoz kötött hitelnél. Igen. Tehát az amerikainak nem vicces, mert hogyha görgeti, hát azt mondja, 10 év, 10 év. Hát most ez hol érdekel az alatt, én a hitel alatt, az állomány alatt kicserélem 5-ször az autómat, és mindig bérlek. Tehát ott azért van valami létjogosultsága ennek a dolognak, de...
Ez nyilván... sem, ez, ne pont így nézd. Nem? Nézd úgy, hogy van egy hitel összeged,
igen,
és egyre kevésbé bírod fizetni.
Jó, azt stimmel, hogy én nem szeretnék ilyenbe lenni, nem az a félretérés, mert az látszik, hogy ennek a vége az, hogy egyszer eladom azt az autót, és még mindig marad egy nagy hitel, amit ki kell fizetni.
Pontosan. Tehát eredendően nem arra vetted föl. Tehát úgy indultunk, hogy mondjuk van egy 48 hónapos hiteled, de ahhoz, hogy tud tartani a dolgokat, ahhoz a bankkal újra tárgyalva te már elhúztad mondjuk egy 6 éves hitelre. Ugyanezt a sztorit. Na, és negyedévről negyedévre növekszik azoknak a száma, akiknek az autójának az értéke messze nem teszi ki azt, amivel tartozik a banknak. Uh-huh. És ez egyre nagyobb probléma.
Aha.
Nyilván nem egy olyan jellegű válság.
Ez az upside down autólón, amit igen, én nem értettem a cikkben, hogy ez miféle konstrukció.
Igen, ugye ez nem egy olyan jellegű dolog, mint mondjuk a ingatlan hitelválság, mert ugye az ingatlan hitelválságnál eleve be volt mindig kalkulálva, hogy minden csak fölfelé megy.
Igen. De
erről ti nyilván igen, nagyon sokat igen, beszéltetek. Itt az autónál értelemszerűen egy fogyóeszközről, egy értéktelendő eszközről beszélünk, de azért, amikor az összes hitelnek a negyede, az úgy néz ki, hogy ha a holnap után a bank elvenni az autót, akkor közelében nem kapna annyit érte, mint amennyi pénzt kihelyezett, az már az a szint, főleg ennyi autónál, meg ilyen mennyiségű hitelösszegek, tehát ilyen mennyiségű teljes hitelállománynál, ami azért tudja recsenteni a rendszert.
Azért ez így nem hangzik jól, tehát hogyha beszélünk erről, ugye, hogy ezek is nőnek, ezek a hitelek, a hitelállomány, ugye ott probléma van a diák hitelekkel, az már régóta ott lóg a fejük fölött, az egész költségvetés finanszírozása és a költségvetés az állam eladósodottságával. Szóval nem...
Van ott gond.
Van ott gond, igen.
Finoman igen, fogalmazva. Kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz, mert nyilván ott azért autó nélkül meg vagy lőve.
Persze.
Nyilván akkor autó nem feltétlenül van szükséged, mert amekkorával ők járnak,
igen, mert
autóra abszolút szükséged van.
Vannak.
Így van, meg a városok is azért úgy vannak összerakva, hogy a legtöbben azért nem vagy el autó nélkül.
Igen.
Szóval ez egy alapvető sztori, ami kell az embereknek, és itt ráadásul a kamat az aztán azért szabad rablás, mert minél rosszabb helyzetben vagy, tehát minél rosszabb,
annál magasabb. Tehát minél inkább nincs fedezet, ugye hát ugye egy része van fedezet, ez olyan, hogy összeraknánk két, egy autós hitelt, meg egy ilyen igen, szabad felhasználású igen, fogyasztói hitelt, amit tudjuk, pontosan, hogy rohadt drága. Mert a fedezetlen rész az nyilván így kamatozik, és ebből lesz egy alapvetően egy drága, vagy egyre drágább hitel, ahogy nő ez a rész.
Lenne hozzáfűzni való, de olyan parancsol, szépen beharangoztuk a következő témát, és 2,5 percig
van. Az pedig nagyon
szerintem pattanjunk gyorsan oda.
Az gyorsan elmondjuk.
A töltős tucra.
Ugye van egy ilyen, szerintem mindenkiben élő képzet, bennem is, hogy az elektromobilitás és az infrastruktúra ügy az egy kéz a kézben járó történet, ahol az infrastruktúra hibázik inkább. Tehát, hogy ha jobban ki lenne építve a töltőhálózat, akkor könnyebb lenne áttérni, igen, vagy több embert érdekelne ez a dolog. Most Németország adatait vizsgálta meg egy cég, egész pontosan a valós töltési folyamatokat az elmúlt mondjuk egy évben, és arra jutottak teljesen megdöbbentő módon, hogy nem a töltőhálózat a szűk keresztmetszet. Egyfelől azért, mert ugye kevesebb elektromos autót adnak el, mint amennyit terveztek. A töltőhálózat az egyre inkább bővül, egyre gyorsabban bővül, 160.800 pont van jelenleg Németországban, és a kifejezetten drága HPC töltők, tehát ez a gyakorlatilag az ultra gyors töltők, azoknak ugye a megléte az egy eszenciálisan szükséges dolog ahhoz, hogy utazásra alkalmas legyen a villanyautózás.
Gondoljuk mi.
De ez így van, tehát hogy az autópályák mellett azért ez kell, hogy legyen, és nyilván ezeket marha drága kialakítani, tehát helyszíntől, telektől, kialakítási bonyolultságtól, mindentől függően azért itt ilyen 100 milliós nagyságrendekről beszélünk forintra lefordítva, és ezeknek a töltőknek a negyede az 1-5%-os kihasználtsággal működik.
Hogyhogy?
Hát egyfelől azért, mert marha drága, tehát nyilván ez kicsit szerintem azt támasztja alá, hogy ez még mindig alapvetően egy olyan sztori, hogy ha otthon tudod tölteni, akkor érdekes a villanyautó, mert hogyha autópályázol vele, és rendszeresen hosszú távokat mész vele, akkor ezekkel a töltési árakkal, mint amik ott vannak, még mindenféle kedvezményekkel, meg előfizetéssel, meg minden együtt is, azért ez nem egy olcsó dolog. Ezt mutatja az is, hogy az átlagos összeg, amit kifizetnek ezeken a helyeken, az 20-25 eurónál nem több. Tehát ezt csak annyira használják, hogy amennyire nagyon muszáj, mert hát drága.
Aha. És épp a következő töltőig, ahol már több időt tölt, majd ráakasztja, és akkor...
Pontosan. Uh-huh. A normál gyors töltők, tehát a 130 kWh-s töltők, így bezárólag lévő töltők, meg az AC töltők, ezeknél is úgy néz ki a dolog, hogy a harmada, illetve a negyede az 1-5%-os kihasználtsággal megy. Az nagyon-nagyon kevés. A jó kihasználtság az 30%-nál indul, és ez például a HPC töltőknél tehát az össztöltők 1%-a sem tudja a 30%-os kihasználtságot. Tehát ezek így ebben a formában nem jelentenek üzletet azoknak, akik csinálják ezt az egészet.
Mi következik ebből?
Az, hogy konszolidálódni fog ez a piac is, és nagy valószínűséggel úgy fog kinézni az európai töltőpiac, hogy lesz egy fél tucatnyi ilyen országokon átívelő játékos, mint amilyen mondjuk az Ionity.
Igen.
És a zöme az viszont valamilyen helyi bajnok, így mondják a tanulmányban, és lényegesen kevesebben fognak ezzel foglalkozni, és lassabban fog a jelek szerint kiépülni a teljes lefedettség ennek az egésznek.
Ez a legfontosabb.
Uh-huh. Hát állandóan itt van ez a tyúk vagy a tojás kérdéskör. Ja.
Világos. Hát izgalmas, nagyon jó kis hírek voltak ezek. Köszi Gábor, hogy itt jártál nálunk. Szép napot kívánunk neked.
Sziasztok, szép napot.
Várkonyi Gábor, autópiaci szakértővel beszélgettünk.